Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban a blue chipek gyors jelentéseit elemezzük szakértőinkkel. Az első részben Le Fuang Hai Tant, a Concord vezető elemzőjét az OTP vártnál is nagyobb kiugró eredményéről kérdezem. A második részben a MOL, a Richter és a Magyar Telekom számairól beszélgetünk Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével. Kezdjük a programot. Itt van a telefon vonalban Le Fuang Hai Tant, a Concord vezető elemzője. Szervusz, Tati!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
Úgy tudom, hogy számítottál arra, hogy jó második negyedévet produkál az OTP, de lehet, hogy a bank eredménye még téged is meglepet. Így van?
Így van. Arra számítottam valóban, hogy erős lesz, de még az én várakozásaimat is felülmúlta. Ugye a végeredmény, tehát a jelentett eredmény, a számíteli profit az 382 milliárd forint lett. A piac az olyan 277 és felett várt, én meg mondjuk így a piacnak a, talán azt mondom, hogy a teteje voltam, vagy én azért felülbecsültem ennél, 312-t mondtam, de hát nyilván az enyém és a valóság között is volt egy 70 milliárd forintnyi különbség. És ugye persze lehet itt nézegetni, hogy akkor biztos az egyszerű tételekből jött a különbség, de szerencsére nem ez a helyzet, vagy nem teljesen ez a helyzet, ugyanis a kamateredményben is megverte a várakozásokat az OTP, a hitelezési veszteség is jobban alakult, és még a költségek is, tehát hogy azt mondom, hogy az, ami így működésszerűen napi szinten van folyamat, az is jobb lett, és nem csak ilyen egyszerű tételek miatt lett.
Mielőtt az OTP, mielőtt a számokat tovább elemezzük, hadd kérdezzem meg, hogy egész Közép-Kelet-Európában hasonlóan jól teljesítettek a nagybankok, vagy az OTP ebből a szempontból kivételnek számít?
A trendek hasonlóak, a mértéke viszont azt gondolom, hogy az OTP-nél kiemelkedő, másrészt itt az OTP esetén szerintem mindenki egy kicsit félt, meg fél is, talán mindig itt a magyar kockázatoktól, makrogazdasági kockázatoktól, és mondjuk ezért volt azt gondolom egy ilyen nagyobb meglepetés, hogy mégsem olyan rossz a helyzet. Egyébként általánosan elmondható, hogy itt a közép-kelet-európai régióban jól teljesítenek a bankok, a vártnál általában jobban, köszönhetően annak, hogy bár úgy tűnik, mintha recesszió lenne, meg gazdasági visszaesés, az emberek még mindig fizetik a hiteleiket, tehát hogy mondjuk bedőlés nincsen, a magasabb kamatok kisebb-nagyobb mértékben, tehát ez banktól függően lecsapódnak a magasabb kamatbevételeken, tehát hogy vannak, tehát azt gondolom, hogy általánosan is van egy pozitív trend, de azt gondolom, hogy az OTP itt az általános várakozásokat is felülmúlta.
Ha jól emlékszem, már az első negyed év utáni beszélgetésben azt mondtad, hogy a másik negyed év azért is lesz jó, mert bankadót nem kell fizetni, azt letudta az OTP az első negyed évben. De hát ugye ez kalkulálva volt, nem?
Igen, az viszont nem, hogy időközben a kormány ugye hozott módosításokat, és emiatt az eredetileg becsült bankadóból, vagy nem is a bankadóból, mert az megmaradt, hanem az extra profit adóból kevesebbet kell majd befizetni, és akkor itt volt egy visszaírás, mert az OTP elkönyveltem az első negyed évben egy nagyobb összeggel, ha jól emlékszem, közel 70 milliárddal, és akkor ennek a vége az inkább 45 milliárd körül lesz, és a kettőnek a differenciáját azt ugye most visszaírta, tehát ezzel nem hiszem, hogy tehát, hogy így akkor, én biztos, hogy nem számoltam ezzel. A többi egyszerű tétel az azt gondolom, hogy így adott volt.
Ahogy így néztem a különböző mérlegsorokat, azért meglepődtem, hogy van egy közel 100 milliárd forintos korrekciós tétel, ami javította a bank eredményét. Azért ez se egy szokásos szám.
Nem, de ennek egy részére már számított a piac, ugyanis azt már az első negyed évben közölte a bank, hogy itt a második negyed évben az üzbék bank a bank miatt lesz egy pozitív visszaírás, ugyanis nem vették, ugye drágán könyv szerint érték alatt, és ilyenkor szokott tenni egy pozitív eredményhatás. Ez is tudott volt, de azt gondolom, hogy igen, tehát ugye amit te is mondasz, hogy persze voltak egyszerű tételek, és emiatt lesz mondjuk 300 fölötti eredmény, de hogyha ezektől megtisztítjuk, akkor is azt gondolom, hogy a 284 milliárd forintos tisztított eredmény sem kevés egy negyed év alatt.
Még visszatérve erre a gondolatra, azért én itt olvastam egy nagyon jó pufa mondatot, hogy ugye egy viszonylag érdekes recept alapján is lehet javítani az eredményt, minden évben venni kell könyv szerinti érték alatt egy nagyobb bankot, az úgynevezett badwill-lel szépen fel lehet tornászni a profitot. Na most hát ez jópofán hangzik, de nyilván ugye hát az életben nem lehet minden évben ezt megismételni. Lehet, hogy akkor emiatt a bázis föl fog ugrani, mert ugye tavaly sikerült ezzel az üzbék bankkal ezt a dolgot megoldani.
Igen, ez így van. Az első fél évben ugye a szlovén és az üzbék bank is pozitívan járult hozzá itt az egyszeri tételeket, és emiatt van, ahogy már említettem, ez a hatalmas eredmény, csak hogy megtisztítom, hogy az alapfolyamatokat nézem, akkor is erős a bank, és szerintem inkább erre kell, hogy a fókusz kerüljön. Most az, hogy persze van egy badwill, meg akkor ilyenkor nyilván a banknak a saját tőkearányos megfelelése is felmegy pont emiatt, de hogy emiatt nem ezt kell nézni, hanem tényleg az alapfolyamatokat is. És persze ott is lehet mondani, hogy persze hitelezés nincsen, vagy lassul, a betétek azért inkább apadnak, de hogy önmagában az eredménysorok azok nagyon pozitív képet festenek egyelőre.
Én nem olvastam, hogy a bank nyereségéből mennyit hozott a magyar anyabank, és mennyit a leány bankok. Te biztosan tudod, hogy körülbelül ezek a számok hogyan alakultak.
Igen, az arány az úgy néz ki, hogy 68-69% jött külföldről, és minden más az meg a magyarból. Tehát az látszik, hogy
a tehát kétharmad magyarul a külföld.
Így van. Aminek egy része betudható annak, hogy valamivel gyengébb is a magyar szereplés, még akkor is, hogyha egyébként összességében nem rosszik én. Még nyilván itt a kamat bevételek azok, most ebben a negyedében nőttek, de összességében inkább csökkenő pályán vannak, mert ugye nagyon magas a kamat, és ez most már rossz a szektornak, vagy az OTP-nek, és nem feltétlenül jó.
Bár csökken, de bár nyilván a kamat azért csökkenni fog az alapkamat, tehát a következő fél évben valószínűleg az inflációval párhuzamosan azért lehet, ha nem is egy számjegyűre, de egy számjegy közelébe le fog esni, nem?
Reméljük, igen, az már egy sokkal előnyösebb kamatkörnyezet lesz az OTP-nek, és talán növekedés szempontjából is itt Magyarországon. Másik oldalról meg ugye a külföldi lánybankok nagyon szépen adogatnak hozzá, különösen itt az eurós vagy euróhoz kötött lánybankok, mint a bolgár, illetve a szlovén volt nagyon erős. Az orosz-ukránban pedig egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon van, tehát hogy amit céltartalékolás megtörtént a tavalyi évben, az egyelőre elégnek tűnik. Nyilván ez egy olyan bizonytalanság, hogy ezzel azért nyilván nehéz számolni, hogy akkor most mi lesz hosszú távon, hogy akkor most mennyi lesz az annyi, hogy lesz-e még bedőlés.
Hogy alakul? Én láttam, hogy a portfólión egy külön elemzést is írtál erről, érdekes címmel, meddig tart még az orosz rulett, bár ez egy nagyon-nagyon hatásos cím, de azt hiszem, hogy a lényeg nem is a szerencsejátékban van, hanem inkább abban van, hogy ez a két bank azért mégis termelt profitot az OTP számára, tehát nem veszteséget termelt, hanem nyereséget.
Így van, ezek nyereségesek. Az persze mindig kérdés, hogy Oroszországban is mindig jönnek hírek, hogy éppen van, hogy akkor gondolkoznak az extra profit adón, hogy az legyen, ne legyen, akkor hogyha ugye sok bank gondolkozott, külföldi bank, hogy akkor mit csináljon ezzel az orosz leánybankkal, ezt az oroszok megkönnyítették azzal, hogy elvileg most csak Putyin aláírásával lehet nagyjából eladni bankot, tehát hogy ezen nem kell annyit gondolkozni igazából, és hogy itt az orosz, az ukrán az szerintem talán tisztán, mert ott látszik, hogy ott elműködgetnek, Oroszországban is elműködgetnek, csak látszik, hogy ott azért sokkal óvatosabb mindenki, tehát hogy nem csak az OTP, hanem mindenki más is, hogy azért ha ki is helyez hitelt, azt is óvatosan csinálja, nem...
De hát ott azt hiszem, csak fogyasztói hiteleket folyósít az OTP, ha jól tudom, ugye?
Van,
beruházási hiteleket nem?
Hát azt kisebb mértékben, soha nem is ez volt ott kint a profilja. Akkor ugye most már bejelentették szerintem ez a konferencia hívásra, és elhangzott, hogy most már a dollár konverziót azt nem nagyon végeznek ügyfeleknek, tehát hogy látszik, hogy egy ilyen nagyon óvatos működésre állnak. Mert hát ők is számolnak azzal a kockázattal, hogy ki tudja, hogy ott mi fog történni. Ugye itt volt az elmúlt hetekben arra példa, hogy azt hiszem a Danonnak, illetve a Carlsbergnek vették át a gyárait, vagy vette át a gyárait az orosz állam, tehát nyilván ez egy bank esetében is előfordulhat, bár ennek én kis valószínűséget adnék, de nyilván nem lehet kizárni, és nyilván ilyenkor így azt mondom, hogy a vezetőség is óvatosabb az ilyen hírek hallatán.
Mi a helyzet az ukrán leánybankkal? Ott azt hiszem, hogy az OTP nem tervezi az eladást, vagy a kiszállást.
Nem, hát ilyen hírekről nem szól a fáma, tehát hogy szerintem nyilván ott is óvatos működés van a háború miatt, de hogy úgy tűnik, hogy úgy elműködget ott is a bank.
Jó, hát akkor menjünk egy kicsit tovább, nézzük meg, hogy az OTP jelenleg mennyire drága van, mennyire olcsó. Ha jól emlékszem, erről 3 hónappal ezelőtt kevesebbet beszéltünk, azóta sok hír jelent meg arról, hogy ugye a bankszektor egészét, vagy a közép-európai régió egészét nézve az OTP elég olcsónak számít. Még akkor is, hogyha nézzük a mostani 14 ezer forint körüli árfolyamot?
Így van, ugye az én céláram, én április környékén frissítettem a modellben, akkor 14 ezer volt a célár, csak éppenséggel akkor tehát, hogy nagyjából szerintem megcsinálta az első fél év alatt azt az egész éves eredményt, amit én akkor vártam. Ugye akkor abban az időben volt ez az amerikai minibankválság, ami meg a Credit Suisse, és akkor nem, tehát hogy ilyen voltak kockázatok, hogy akkor ebből az egészből mi lesz. Tehát, hogy ezek alapján azt gondolom, hogyha most azt nézzük, hogy az egész, tehát az első fél év milyen erős volt, azt gondolom, hogy nekem is kéne emelnem a céláramon a jelentés fényébe, és azt gondolom, hogy igen, olcsó. Tehát, hogy ez azt gondolom, az egész régiós bankszektor, azt gondolom, hogy nagyon attraktív, az OTP is. Nyilván van magyar kockázat, tehát, hogy ez benne van, meg az említett orosz kockázat, amivel számolni kell.
Igen, de azt is talán figyelembe kell venni, ugye, aki a tőzsdét jól ismeri, hogy számít az, hogy mennyit emelkedett az OTP, és hogyha azt vesszük, hogy 10 000 forintról indult január 1-én, akkor már 40%-ot emelkedett.
Így van. Hát
ami jelentős ugrás.
Igen, hát a napi mozgás, ezt nem fogom tudni meghatározni, ugye, fundamentális elemzőként nem is az a feladatom, azt gondolom. Úgyhogy hát én az eredményeket nézem, meg a folyamatokat nézem, az alapján értelemszerűen egy magasabb felérték aludna, mint ez a 14 ezeres árfolyam, ahol most van.
És az mennyi lehet? 15 500? 16 000? Vagy erről inkább hát nem beszélsz?
Erről nem beszélek még, majd hogyha kisütöttem a modellemet. De egyébként pedig hát ami szerintem itt mozgathatja itt az árfolyamot az ősszel, és nyilván emiatt persze benne van a konszolidáció lehetősége, az ismételten, hogy akkor most az EU-s pénzek újra előkerülnek el, akkor vannak költségvetési kockázatok között itt a magyar gazdaságban, tehát nyilván ezek tudnak ilyen zaj szintjén megjelenni, vagy szentiment szintjén, mert hát az OTP ugyan most már elmondhatjuk, hogy egy régiós bankcsoport, és kisebb részben magyar, de hát mégiscsak a magyar tőzsde tagja, tehát ugye ez nem kerül el, de lehet, hogy akkor lesznek jó vételi pontok.
Mit vár egyébként az OTP menedzsmentje az év második felében? Nyilvánvaló a konferencia beszélgetésen erről is szó volt, hogy meg lehet-e ismételni az első fél éves eredményt, vagyis meg lehet-e duplázni az első fél éves eredményt, vagy ez irreálisnak látszik?
Hát nagyon óvatos szerintem a menedzsment, hogy mit nyilatkozik. Ugye itt a beszámoló során nyilatkoztak és emeltek a vállalkozásaikon, bár igazából nagyon sok konkrétum nem hangzott el, csak hogy a tavalyi tisztított eredményhez képest hasonlót, tehát hogy jóval magasabb lesz itt a saját tőkearányos megtérülés, ami akkor egyébként majdnem 20% volt 22-ben. Ami viszont így a beszélgetésből kitűnt, az leginkább az, hogy olyan egyszerű tételek nem lesznek, meg azzal is nehéz, vagy hát ezek a pozitív egyszerű tételek, ezek nem lesznek a második fél évben. De hogy, és persze simán lehet, hogy akkor egy-egy nagyobb cégnek a bedőlése az értelemszerűen hathat itt a hitelezési veszteségre, de hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a működési környezet az elég hasonló ahhoz, mint ami, tehát hogy itt a harmadik negyedévben elég hasonló ahhoz, mint ami az első fél évben volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha így kéne mondani valamit, akkor talán a menedzsment inkább optimistább minden óvatosságával együtt.
Ha jól tudom, akkor azért a külföldi leánybankok közül nem mindnek az eredménye számított be a második negyedévbe. Tehát a kérdés adódik, hogy a már megvett bankok, vagy esetleg újabb akvizíciókkal megszerzett bankok eredménye hozhat-e még többletet. Én mostanában nem láttam, hogy újabb bankvásárlásról adott volna hírt az OTP, de lehet, hogy te többet tudsz már.
Ugye a szlovén bank volt az, ami az első negyedében még csak 7 hónappal számított bele, a második negyedében már 3 hónappal, tehát hogy mondjuk a negyedében negyedéves eredmény növekményben azért ez is benne van. Ami még nincs benne, az az üzbég akvizíció, mert az mérleg számokban benne van, de hogy az eredmény kontribúció az majd csak most jön. Nyilván ez egy... Tehát ez ebben az évben kevesebbet fog hozzáadni, és inkább majd igazán 24-ben lehet ennek látványosabb hatása.
És új...
Több akvizícióról egyelőre valóban nem volt hír, nyilván az OTP nyitott szemmel jár, de azt, én nem lepődnék meg, hogyha egy kicsit megpihennének ennyi bank akvizálása után.
Igen, de ha ilyen jók az eredmények, akkor ugye mindenkiben felvetődik, hogy vagy saját részvényvásárlással, vagy pedig nagyobb osztalékkal kápráztathatnák el a részvényeseket. Egyébként, ha jól tudom, a saját részvényvásárlást azért a nagy bankok, akár Európában, akár Amerikában azért pillanatnyilag csinálják, tehát az OTP ebből a szempontból, hogy is mondjam, nem csatlakozik a fő irányhoz.
Így van, ugye eddig inkább az akvizícióra fókuszáltak. Ez egyébként felmerült kérdésként itt a konferencia hívás, az elemzőknek tartott hívás során is, amire azt mondta a menedzsment, hogy egyelőre még csak tárgyalás szintjén van az, hogy akkor most mennyi osztalék, meg egyáltalán az osztalék formájába, vagy saját részén visszavásárlás formájába fog megvalósulni, úgyhogy ez majd inkább valószínűleg a harmadik negyed év, vagy akár lehet, hogy csak jövőre fog kiderülni, hogy mennyi az annyi, de az látszik, hogy itt a jobb eredményekből elvileg következze az, hogy magasabb osztaléknak is kéne jönnie, vagy hát részvényesi kontribúciónak, a kifizetésnek.
Igen, hát ebből a szempontból az OTP, hogy is mondjam, kiugróan alacsony osztalékot fizet a többi európai vagy közép-európai bankhoz képest, ha jól tudom, de lehet, hogy nem.
Így van. Eddig ugye úgy tűnt, hogy ez nem feltétlenül gond, vagy így az eredmények most egyelőre, azt majd látják, hogy végül is
a befektetők nyerjenek az árfolyamon, igen.
Így van, meg hogy egyébként az eredményességben viszont ez tükröződik, hogy mondjuk oké, hogy nem fizettek olyan sok osztalékot, de cserébe az eredmények mindez olyan nagy volt. Most az egy kérdés, hogyha most nem lesz akvizíció, és egyébként, vagy nem lesz nagyobb akvizíció, és egyébként a tőke megfelelés az meg továbbra is magas, ugye most már 15% volt a második negyed évben az elsődleges, tehát ugye az a legszigorúbban vett tőke megfelelés, hogy akkor itt érdemes lenne, és amíg meg könyv szerint érték alatt forog a papír, vagy közelkönyv szerint értéken, addig megértenem szülően a saját részén visszavásárlás az egy akár jobb opció is lehet, mint a készpénzben kapott osztalék.
Köszönöm a beszélgetést Le Fuong Hai Tannak, a Concord vezető elemzőinek, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen!